Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
22 óra. Jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok. A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik. Rendszerváltó népünnepét rendeznek jövő szombaton a parlament előtt az új országgyűlés alakuló ülése után. Újabb civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak, közben Kijev közölte, több mint 1,5 millió férfit még mindig nem sikerült besorozniuk. Idehaza holnap kezdődik az érettségi időszak, több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról közép- és emelt szinten. Napos idő lesz a hét elején, néhol 28 fok is lehet, szerdától várható kisebb lehűlés és csapadék. Mondom a részleteket. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök bejegyzése szerint az országgyűlés alakulóülése jövő szombaton 10 órakor kezdődik, és végig követhető lesz kivetítőkön a Kossuth téren. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz, majd a Kossuth téren díszszemlével és zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepének nevezett program. Mészáros László összeállítása.
A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást.
Április 12-én a Tiszapárt történelmi győzelme után karneváli hangulat és valóságos utcabál kezdődött Budapesten. A városban még tűzi játék is volt, a buli sok helyen még hajnalban is tartott. Már az Országházban tartott első sajtótájékoztatóján beszélt Magyar Péter egy rendszerváltó népünnepéről, amelyet az új parlament megalakulására és miniszterelnöki beiktatására időzítenének.
Az alakulőülés napjára és a miniszterelnök személyének a megválasztásának és eskütételének a napjára mi szeretnénk egy nagy országos nyilvános rendezvényt hirdetni ide a Kossuth térre.
A korábbi ígéretet most újabb részletek követték. Magyar Péter vasárnap a közösségi oldalán jelentette be, hogy a megválasztását követő rendszerváltó ünnep helyszíne a Kossuth tér és a parlament előtti rakpart lesz. A leendő kormányfő kiemelte, hogy a rendszerváltás utáni országgyűlés alakuló ülése 10 órakor kezdődik, és végigkövethető lesz kivetítőkön. Megválasztása, eskütétele és beszéde 15 óra körül kezdődik. 16 órától pedig díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély a Kossuth téren. Magyar Péter bejegyzésében úgy fogalmazott, megválasztása után egy fergeteges bulival lépünk át a rendszerváltás kapuján.
Rendszerzáró örömkoncertet hirdetett a Lánchíd lábához Karácsony Gergely jövő péntekre, egy nappal az új országgyűlés alakuló ülése előtt. Magyar Péter ezt udvariatlannak és károsnak nevezte. Az ügy kapcsán a főpolgármesteri hivatal azt írta, azért tervezik a koncertet péntekre, hogy az ne zavarja az új országgyűlés szombati megalakulását és a leendő kormányfő rendszerváltó ünneplését. A főpolgármester azt is megjegyezte, megfontolják a felvetéseket és keresik a megfelelő megoldást. Ambrus Róbert összeállítása.
Gyakorlatilag néhány száz méter választja el egymástól Magyar Péterék szombati rendszerváltó népünnepéjét, Karácsony Gergelyék pénteki rendszerbúcsúztató örömkoncertjétől. Karácsony Gergely egy videóban azt mondta, azért szerveznek egy nappal korábbra örömkoncertet, mert ahhoz, hogy egy új korszak elkezdődjön, le kell zárni az előzőt.
Nagyon sokan érezzük azt, hogy az elmúlt másfél évtizedet elvették tőlünk, de vannak, akiknek egészen konkrétan megpróbálták tönkretenni az életüket, leginkább azért, mert kiálltak valamilyen fontos társadalmi ügy mellett. Kirúgott tanárok, meggyalázott civilek, kirúgott újságírók, megtépázott kisegyházak. Csupa olyan történt az elmúlt 16 évből, amit szeretnénk már lezárni.
Ez most komoly, hogy a főpolgármester rászervez egy bulit a május 9-i közös rendszerváltó ünnepre. Így reagált Magyar Péter Karácsony Gergely videójára. A leendő miniszterelnök azt a kérdést tette fel, hogy a bulit a csődben lévő főváros vagy Karácsony Gergely fizeti-e. A Telex cikkéhez hozzászólt Magyar Péter. Azt írta, szerinte kifejezetten káros és udvariatlan dolog volt, hogy a főpolgármester bulit szervezett egy nappal az ő eseményük, vagyis a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé. Az Index levelet írt a főpolgármesteri hivatalnak, amiben azt kérdezte, mit szól Karácsony Gergely a leendő miniszterelnök szavaihoz, lefújja-e a koncertet, vagy áthelyezi-e azt más időpontra. Arra is rákérdeztek, hogy ki finanszírozza a rendezvényt. A főpolgármesteri hivatal azt válaszolta, azért szervezik péntekre a koncertet, hogy az ne zavarja az új országgyűlés szombati megalakulását kísérő eseményeket. Közölték azt is, hogy a felvetéseket megfontolva keresik a mindenkinek megfelelő megoldást, vagyis előfordulhat, hogy mégsem lesz koncert egy nappal Magyar Péterék rendszerváltó ünnepe előtt. A koncert finanszírozására vonatkozó kérdésre a főpolgármesteri hivatal nem válaszolt.
Bán László, Bot Miklós és Vidnyánszky Attila is lemondott a Nemzeti Kulturális Alapbizottságában betöltött tagságáról, miután kiderült, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva 10 milliárd forint közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek. A Szépművészeti Múzeum főigazgatója a Válasz Online-nak adott interjújában hangsúlyozta, hogy lemondásával a folyamat vállalhatatlanságát kívánta jelezni. Bán László szerint a bizottságot átverték. Szintén a Válasz Online-nak a Hagyományok Házát vezető Bot Miklós úgy fogalmazott, nem kíván szakmai legitimációt adni olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei sérültek. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója a Blicknek erősítette meg, hogy lemondott tagságáról. A portálnak azt mondta, döntését sokkal korábban hozta meg, mint az nyilvánosságra került. Tar Zoltán, leendő kulturális miniszter az ügy kapcsán ígéretet tett arra, hogy a teljes NKA hálózatot átvilágítják. Közben a leendő egészségügyi miniszter lemondásra szólította fel Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert a Nemzeti Kulturális Alapnál kitört ügy miatt. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, ha az NKA pénzek kiosztásánál jogsértés történt, akkor nem csak politikailag és erkölcsileg, hanem a jog előtt is felelnie kell. Hozzátette, vége kell legyen a következmények nélküli Magyarországnak. Orbán Viktor már 2009-ben megjósolta a rendszere határait. Erről Csizmadia Ervin beszélt az Index videós podcastjében. A műsorban a NER megrendülését, a Tisza párt felemelkedését és a magyar politikai tér átrendeződését vizsgálták. A Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója úgy látja, hogy a Fidesznél rövid távon belső harcok és átrendeződés következik. A politológus szerint a digitális forradalom miatt felgyorsult a politika dinamikája. Úgy látja, a Fidesz azért bukott el, mert Magyar Péter színrelépése szétzilálta a kormányfő által 2010 óta őrzött centrális erőteret. A szakértő emlékeztetett, Orbán Viktor a 2009-es Kötcsei pikniken leszögezte, hogy ez a modell csak addig működőképes, amíg sikerül elejét venni a duális erőtér kialakulásának.
Ő tudta azt, hogy előbb-utóbb előállhat az a helyzet, hogy a centrális erőtér alapjai megrendülnek, ráadásul ő időhatárokat is mond ebben a beszédben. Ő 15-20 évet mond. Tehát bizonyos értelemben azt kell mondjam, hogy reálpolitikus volt ebből a szempontból.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Szlovákia támogatja Ukrajna-Európai Uniós csatlakozását. Ezt állítja Volodymyr Zelenszky azok után, hogy egyeztetett a szlovák miniszterelnökkel. Az ukrán elnök szerint Pozsony felajánlotta, hogy megosztja Kijevvel Szlovákia uniós csatlakozási folyamatának tapasztalatait. Robert Fico annyit közölt, hogy baráti együttműködés kialakítására törekszik, és már hétfőn személyesen találkozik Volodymyr Zelenszkijjel Jerevánban. Részletek Ambrus Róbertől.
Hamarosan Kijevbe látogat a szlovák miniszterelnök, az ukrán elnök pedig Pozsonyba. Erről állapodott meg szombaton Robert Fico és Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök közösségi oldalán azt írta, Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós tagságát. Volodymyr Zelenszky szerint Pozsony kész arra, hogy a csatlakozási folyamat tapasztalatait megossza a kijevi vezetéssel. Nagyra értékeljük, hogy Szlovákia lépéseket tett az európai támogatási csomag blokkolásának feloldásáért. Erős kétoldalú kapcsolatokra van szükségünk Szlovákiával, még úgy is, hogy vannak véleménykülönbségek. Megvitattuk egy találkozó lehetőségét, és azt, hogy közösen dolgozunk kormányzati szinten. Utasítottam a stábomat, hogy kezdje el kidolgozni a részleteket, mondta az ukrán elnök. Szlovákia azt szeretné, hogy baráti legyen a két ország kapcsolata. Ezt a szlovák kormányfő közölte az egyeztetés után. Robert Fico hozzátette, hogy hétfőn az Európai Politikai Közösség jereváni csúcs találkozóján személyesen személyesen is találkozik Volodymyr Zelenszkijjel. A szlovák miniszterelnök kitért az ukrajnai háború rendezésére is. Szerinte Ukrajna jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. Pozsony és Kijev kapcsolata két hete még feszült volt. Azok után romlott meg látványosan a kapcsolat, hogy hetekig nem kapott Szlovákia kőolajat a barátság vezetéken. Robert Fico Orbán Viktorhoz hasonlóan azzal vádolta az ukrán elnököt, hogy szándékosan nem engedi át az orosz kőolajat Szlovákiába és Magyarországra. Robert Fico még akkor is ezt hangoztatta, amikor újraindult az olajszállítás. Csak annyit mondok, a barátság vezeték megnyitása megerősíti, a vezeték nem sérült meg. Értik, miről beszélek? Nem sérült meg, a barátság vezetéket és az olajat politikai eszközként használták, mondta akkor a szlovák kormányfő. Volodymyr Zelenszkij a biztonsági garanciák egyik legfontosabb feltételének tartja az uniós csatlakozást. Az európai vezetők között azonban nincs egyetértés arról, hogy Ukrajna mikor lehet teljes jogú tag. A horvát miniszterelnök a legutóbbi uniós csúcson arról beszélt, nincs realitása annak, hogy Kijev a következő években teljesíteni tudja a csatlakozás szigorú feltételeit. A német kancellárnak az a véleménye, hogy Ukrajnának területi áldozatokat kell hoznia a békéért és a csatlakozásért. Friedrich Merz szerint Volodymyr Zelenszkijnek azzal kellene meggyőznie az ukrán embereket a területek átadásáról, hogy Ukrajna így lehet az unió tagja. Egy bizonyos ponton Ukrajna aláírja a tűzszüneti megállapodást, egyszer remélhetőleg békeszerződés születik Oroszországgal, akkor pedig lehetséges, hogy Ukrajna területének egy része megszűnik ukránnak lenni, mondta a német kancellár. A Politico a héten arról írt, hogy Brüsszelben már nincs napirenden Ukrajna gyorsított csatlakozása, helyette egy kedvezményekből álló csomagot készítenek elő. Ez azt jelenteni, hogy Ukrajna része lehet a közös piacnak, és részt vehet több uniós támogatási programban.
Újabb civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak. Közben az ukrán vezérkar azt közölte, hogy azért nem tudják leváltani az évek óta harcoló katonákat, mert több mint 1,5 millió férfit még mindig nem sikerült besorozni. Részlete kíváncsik Attilától.
Egy helyi lakos meghalt, többen pedig megsebesültek a dél-ukrajnai Herszonban, amikor orosz harci drónok törmelékei csapódtak egy mentőautóba, illetve több személyautóba. A keleti Harkiv városában 4 üzemanyag töltőállomást ért orosz légicsapás. Támadásba lendült az ukrán hadsereg is. Válaszcsapásként ezúttal az oroszországi Leningrád megyét célozták. A több órás légiveszély idején a repülőterek nem indítottak és nem fogadtak járatokat. Kár keletkezett két olyan orosz olajtankerben is, amelyek Krasznodár megyei kikötőkben állomásoztak. Közben az ukrán Védelmi Minisztérium arról számolt be, hogy több mint 1,5 millió férfit még nem sikerült besorozni, ezért nem tudják leváltani az évek óta a frontvonalban harcoló alakulatok katonáit. A kijevi sajtó arról ír, hogy jelentős pénzdíjakkal próbálják hazahívni a külföldön tartózkodó ukrán férfiakat.
A NATO szétesésétől tart a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk szerint a helyzet komoly, és ezt a veszélyt fenyegetőbbnek tartja, mint a külső ellenségeket. A Transatlanti Szövetség súlyos állapotát jelzi az is, hogy az Egyesült Államok első lépésben 5000 Németországban állomásozó amerikai katona kivonását jelentette be. Donald Trump azt követően döntött így, hogy Friedrich Merz német kancellár azt mondta, Irán megalázta Washingtont a béketárgyalások során. Trump szerint Merznek fogalma sincs, hogy miről beszél. Kanalas Lili összeállítása.
Chicago íze olvasható egy étterem reklámján Landstuhlban. A nyugat-németországi településen több üzlet angolul is hirdeti szolgáltatásait, mivel a Rammstein légibázis tőszomszédságában fekszik, ahol az 1950-es évek óta állomásoznak amerikai katonák. A helyiek szerint a hadsereg komoly vásárlóerő a régióban. Az amerikaiak munkahelyeket teremtettek, házakat és lakásokat béreltek. Régen sokan abból tudták visszafizetni a jelzáloghiteleket, hogy kiadták a kis lakásokat a katonáknak. Hozzájárulnak a régió jó gazdasági teljesítményéhez, mondta egy nő. Ez azonban hamarosan megváltozhat, miután az Egyesült Államok hadügyminisztériuma bejelentette, hogy 5000 katonával csökkentik a Németországban állomásozó amerikai egységek létszámát. A hivatalos közlés szerint a csapat kivonásra fél éven belül sor kerülhet, sőt akár a tervezetnél több katonát is hazahívhatnak. Jelentősen le fogjuk csökkenteni a létszámot, jóval több emberről van szó, mint 5000 fő, fogalmazott Donald Trump. A csapat kivonásról szóló bejelentés egybeesik az amerikai elnök és a német kancellár vitájával, amely az iráni konfliktus miatt alakult ki. Friedrich Merz a hét elején úgy nyilatkozott, az Egyesült Államoknak nincs stratégiája az iráni konfliktusra, és a Rezsa állam megalázta Washingtont az akadozó béketárgyalásokkal. Az amerikai elnök szerint viszont a német kancellárnak fogalma sincs, hogy miről beszél. A német védelmi miniszter a csapat kivonási tervekre úgy reagált, hogy az amerikai katonák jelenléte Európában, különösen Németországban, mind Berlin, mind Washington érdekeit szolgálja. A NATO szóvivője közösségi oldalán azt közölte, hogy az Egyesült Államokkal együttműködve próbálják megérteni az amerikai döntés részleteit, amely hangsúlyozza annak szükségességét, hogy Európa továbbra is többet fektessen be a védelembe. A transatlanti közösség szétesésére figyelmeztetett viszont a lengyel kormányfő. Donald Tusk szerint a katonai tömbre ez jelenleg nagyobb veszélyt jelent, mint a külső ellensége.
Kemény üzenetet küldött az irániaknak Donald Trump. Azt mondta, ha rosszul viselkednek, folytatni fogja az ellenük vívott háborút. Az amerikai elnök egyúttal jelezte azt is, hogy nem igazán tetszik neki a Teherán által összeállított 14 pontos javaslat, amelyben a hadműveletek befejezését és az amerikai erők kivonását kérik a régióból. Részletek Buka Bence és Mikia György összeállításában.
Új propaganda plakát jelent meg az iráni főváros egyik központi sugárútján. A képen Donald Trump elnök száját a hormuzi szoros varja be, a farsi és angol nyelvű felirat szerint pedig az amerikai elnök a töréspont előtt áll. Bár az iszlám köztársaság kommunikációja magabiztos, a teherániak mindennapjait érezhetően befolyásolja az amerikai blokkád és a törékeny tűzszünet. A helyiek arról panaszkodnak, hogy az iráni fizetőeszköz elértéktelenedése miatt minden egyre drágább. Jelentős inflációt tapasztalunk, ami az elmúlt két hétben sok aggodalmat okozott mindenkinek. Az árak napról napra emelkednek, még a legapróbb dolgok is, panaszolt egy teheráni tanár. Irán egy 14 pontból álló javaslatot nyújtott be az Egyesült Államoknak, amelyben az ellenségeskedés végleges befejezését és az amerikai erők teljes kivonását kéri a régióból. Ezt jelentette be az iráni állami hírügynökség. A pakisztáni közvetítőkön keresztül átadott tervben Teherán 30 napos határidőt szorgalmaz a legfontosabb kérdések megoldására, és ahhoz, hogy a tárgyalások a háború befejezésére összpontosítsanak egy ideiglenes fegyverszünet helyett. Irán követelései között szerepel az amerikai csapatok kivonása az ország határai közelében fekvő területekről, valamint olyan gazdasági lépések, mint a befagyasztott vagyon felszabadítása, a szankciók enyhítése és kártérítés fizetése, valamint a tengeri blokkád feloldása. A javaslat emellett az ellenségeskedés befejezését szorgalmazza több fronton, többek között Libanonban. Donald Trump a közösségi médiában jelentette be először, hogy kézhez kapta az iráni béketervet. Az elnök azonban úgy fogalmazott, nem biztos benne, hogy Irán kellő árat fizetett az elmúlt 47 év bűneiért ahhoz, hogy béke születhessen. Az elnök később újságírói kérdésre reagálva közölte, nem zárja ki a hadműveletek folytatásának lehetőségét Irán ellen. Azt elmondhatom, hogy ha rosszul viselkednek, semmi nincs kizárva. Majd meglátjuk, de mindenképpen megtörténhet, fogalmazott Donald Trump. A jogszabályok szerint az amerikai elnöknek 60 napig van felhatalmazás a hadműveleteket indítani. A határidő leteltét követően kongresszusi jóváhagyásra van szüksége a hadsereg bevetéséhez. A határidő szombaton járt le, Donald Trump azonban többször kifejezte, véleménye szerint ez a korlátozás alkotmányellenes.
Itt a krónika. Az új Tisza kormánynak meg lesz a többsége a parlamentben, tehát minden adminisztratív akadály elhárul az útjából, és meg tudja hozni azokat az intézkedéseket, amelyek az uniós pénzek hazahozatalához szükségesek. Erről beszélt az Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársa. Máté Réka Zsuzsánna szerint a határidő viszont nagyon szűkös és rengeteg feltételt kell teljesíteni. Magyar Péter a hét közepén Brüsszelben egyeztetett az Európai Unió vezetőivel. A leendő miniszterelnök szerint nem kell hazánk érdekeivel ellentétes feltételeket teljesíteni, ezért hamarosan érkezni fognak az uniós források Magyarországra. Összefoglaló Kis Júlia Lillától.
Szerdán utazott Brüsszelbe Magyar Péter, ahol az Európai Unió vezetőivel egyeztetett.
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Brüsszelből.
A leendő miniszterelnök útközben arról beszélt, hogy több címen is jár pénz Magyarországnak. Ezek között a legnagyobb tétel az Európai Helyreállítási Alapból lehívható több mint 10 milliárd euró, vagyis több mint 360 milliárd forint.
A Tisza egyik legfőbb vállalása és Magyarország egyik legfontosabb érdeke, hogy haza tudjuk vinni a magyar embereknek, a magyar vállalatoknak, a hazánknak járó sok milliárd euró. eurós uniós támogatásokat.
A helyreállítási alapból lehívható forrásból hazánk 6,5 milliárd eurót vissza nem térítendő támogatásként, 3 milliárd 900 milliót pedig hitelként kaphatna meg. A Tisza párt elnöke Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, majd António Costával, az Európai Tanács elnökével is tárgyalt Brüsszelben. A leendő miniszterelnök az egyeztetések után konstruktívnak és eredményesnek nevezte a tárgyalásokat, majd közölte, miniszterelnökként a május 25-i héten tér vissza Brüsszelbe, hogy megkössék a szükséges megállapodást.
Mindenki megfeszítetten dolgozik azért, hogy az augusztus 31-i határidő tartható legyen, hiszen az újjáépítési alapnak a pénzeit, ezt a több mint 10 milliárd eurót addig kell lehívni, erre különböző konstrukciók vannak. Végbeszéltük az elnök asszonnyal azt, hogy az úgynevezett 27 mérföld követ teljesíteni fogjuk.
Az Európai Unió részéről a legfontosabb elvárás a korrupció elleni fellépés és a források megfelelő felhasználása. Ennek érdekében a Tisza kormány tervei szerint létrehozza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, kibővíti az integritás hatóság jogköreit, új közbeszerzési és új vagyonnyilatkozati jogszabályokat alkot, és több korrupció ellenes intézkedést hoz.
Bizonyos alapokhoz való hozzáféréshez nagyon szűk a határidő, és itt felmerül a kérdés, hogy egyáltalán képesek vagyunk-e ezt teljesíteni.
Erről az Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet munkatársa beszélt. Máté Réka Zsuzsánna szerint rengeteg feltételt kell teljesíteni.
Az Európai Bizottság és az Európai Bíróság számára a legfontosabb szempont az egységes piac megléte. Az egységes piac viszont nem tűri el azt, bizonyos tagállamokban kicsit más szabályok legyenek. Tehát, hogy alacsonyabb legyen az üzemanyagár, vagy hogy bizonyos szolgáltatások ne ugyanolyan drágák legyenek, mint például Németországban vagy Hollandiában.
Az újjáépítési források megszerzéséhez szükséges jogi feltételeket augusztus végéig kell teljesítenie az új kormánynak, a támogatásokkal pedig december 31-éig kell elszámolni.
Újabb lendületet vettek az állampapírvásárlások. A választásokat követő egy hétben csak nem 100 milliárd forint értékben adtak el különböző állampapírokat. Egy héttel korábban ez a 60 milliárd forintot sem érte el. A lakosság számára a kockázatmentesség és a kamatadómentesség a legfontosabb. Jelenleg a fix MÁP a slágerpapír, mert a jelenlegi inflációs környezetben a 7%-os éves kamat vaskos reálhozamot jelent, mondta Tóth Levente pénzügyi elemző.
A legnépszerűbbnek most a fix MÁP számít, hiszen ez 7%-os kamatot ad, és ez, ha megnézzük az inflációt, ami jelenleg 2% alatt van, ez több mint 5%-os nyereséget jelent, tehát reál kamatot jelent, pénzromlás fölötti kamatot jelent, és ráadásul ezt még adómentesen kapják meg a befektetők, hiszen az állampapír után nem vonnak esziát és szoszút sem.
Hamarosan lejár a díjemelésekkel kapcsolatban vállalt banki moratórium, így a pénzintézetek júliustól már érvényesíthetik az infláció hatását a lakossági számláknál. A bankok az átutalások költségeit is emelik, ezért Gergely Péter pénzügyi elemző azt javasolja, válasszunk más, a meglévőnél olcsóbb számlacsomagot.
Nem arra gondolok, hogy minden áron egy új bankhoz kell menni, ha bár legtöbb banknál 50-80 százer forintos egyszeri ajándékpénzt is kaphatunk, hogyha új ügyfélként oda megyünk, hanem hogyha a meglévő bankunknál maradunk, akkor is évente több tízezer forintot tudunk spórolni, hogyha egy kicsit jobban odafigyelünk, és pár dolgot változtatunk.
Anyák napja van, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt tartotta az első ünnepet. 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját, ismertette Diekis Virág néprajzkutató.
Petri Pálné, Szigeti Gyulai Ilona éppen Amerikában járt egy körúton, hiszen ő a kultuszminiszteri államtitkárnak a felesége volt, és ott látta, és követendő példaként hazahozta ezt az anyáknapi ünneplést, úgyhogy az ifjúsági Vöröskereszt szervezésében 1925-ben szervezték az első anyáknapját a dohánygyári munkások gyermekeinek elsősorban, tehát most már a 100 évét betöltötte az anyáknapi ünneplést.
Holnap kezdődik az érettségi vizsgaidőszak. A maturálóknak először írásban kell számot adni tudásukról. A magyar nyelv és irodalom vizsga hétfőn reggel 9 órakor kezdődik. Az érettségi az első olyan nagyobb megmérettetés a fiatalok életében, amelynek tétje van a jövőjükre nézve. Emiatt sokan szoronganak, fogalmazott a közmédiának nyilatkozó gyermekpszichológus. Földi Rita azt javasolta, hogy a diákok most már a nyugalomra fókuszáljanak. A szakember azt mondta, vannak olyan gyakorlatok, amelyek segítik a stresszoldást.
Ezek különböző légző gyakorlatok lehetnek, tehát a levegővételre koncentrálás, a hosszú kifújása a levegőnek, közben lehet olyan gondolatokat, hogy hogyan fogok túljutni rajta. Eleget készültem, beletettem az effortot a felkészülésbe, és hogyha beletette, akkor bízzon is magára annyiba, hogy sikerülni fog az az érettségé.
Kedden a matematika írásbeli következik, majd a történelem és az idegen nyelvek, a szóbelik emelt szinten június 3-án, középszinten pedig június 15-én kezdődnek. Súlyos csapadékhiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb, Budapesten az ínségszikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei duzzasztással próbálják megorvosolni a helyzetet, mondta Szegi Attila szóvivő helyettes.
Mi azt tudjuk tenni, és ezt tettük már télen is, hogy ahol erre lehetőségünk van, ahol területek állnak, illetve a csatornáinkban, ahol duzzasztani tudunk, ott visszatartottuk a vizet. Jelenleg mintegy 600 millió köbméter víz az, amit a duzzasztott tereinkben, tározóinkban megtartunk, illetve ahol lehet, ezt kiengedjük ugye a tájba.
Elkezdődött a hajózási főszezon a Dunán is. A Dunakanyar különösen népszerű úti cél, a hazai vendégek mellett a nemzetközi járatokon is egyre több a turista. Ugyanakkor az alacsony vízállás miatt változhat egyes járatok menetrendje. Bakos Norbert tudósított Esztergomból.
Folyamatosan érkeznek a turisták, ezek a nemzetközi nagy hajók, amelyek végigmennek a Dunán és a különböző csodálatos városokban, mint Esztergom is megállnak. A Dunakanyar meg maga az egyik legszebb látványt nyújtó szakasza a folyónak, és itt ilyenkor nagyon sokan hajón keresztül közelítik meg Esztergomot. Ugye a legfőbb úti célok Budapest, Vác, Visegrád, Esztergom vonal. Innen egy klasszikus menetrend szerinti hajóval 3-4 óra alatt érhetünk fel Esztergomig, és persze bárhol kiszállhatunk, de vannak gyorsabb megoldások is, a szárnyas hajók is nagyon népszerűek. A hajózási szezon és a járatsűrűségekkel kapcsolatban érdemes folyamatosan tájékozódni.
Sokan döntöttek az utazás mellett a május 1-i hosszú hétvégén. A hazai szállodákban szinte mindenhol teltház volt. Kis Róbert Rihárd, turisztikai szakújságíró elmondta, a turisták élményeket keresnek, így nagyon kedvelt helyszín Észak-Kelet-Magyarország, és rengetegen mentek a Balatonra is.
A balatoni hajózás is nagyon komoly forgalmat bonyolít általában a május elsői időszakban. Most sem volt ez másképpen. Fonyód és Badacson között is fél óránként jártak ugye a járatok, de ezen kívül a kompot is bőven használták, és örültünk annak, hogy végre a magyar tengerpartját már ebben a szezonban jó, kellemes napsütésben felfedezhetjük. Budapestre pedig jöttek a külföldi turisták nagyon-nagyon nagy számban.
Időjárás jelentés. Napos idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Éjszaka általában 3 és 9, napközben 23 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Hasonló idő valószínű kedden is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, és átmenetileg néhány fokkal hűvösebb lesz. Budapesten 21 órakor 15 fokot mértek, a légnyomás 1019 hektopaszkál, gyengén emelkedik. Ez volt a késő esti krónika. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Műsor ajánlott. Énekesek egymás közt. Hangképzés és előadó művészet.
A fő hajtóerő az volt, hogy nagyon szerettem volna magyarul énekelni, és azért kezdtem el intenzívebben olvasni verseket, mert magam szerettem volna magyar dalszövegeket írni, és hogy egy kicsit jobban belehelyezkedjek abba a helyzetbe, hogy hogy lehet játszani a magyar nyelvvel. És egyébként azóta is időről időre visszanyúlok a költészethez, a magyar versekhez.
Az este a házigazda Gulyás Dénes operaénekes, vendége Harcsa Veronika jazzénekesnő. Gondolatébresztő beszélgetés hétfőn 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Nagyok. Kiapadhatatlannak tűnő energiával dolgozik, küzdelmeket is vállalva, szűkebb és tágabb közössége boldogulásáért hitbéli és világi terepen egyaránt. nyitott, kedves, mindenkivel szót értő pásztora népének, ám akár a kék szakálló, lelke 7. szobájába, úgy hiszem, senkit nem enged be. Vendégem a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett Pálffy József, a Párciumi Keresztény Egyetem rektora, a Nagyváradrét Református Egyházközség lelkipásztora, a Magyar Örökség Díjas Csillagocska Alapítvány alapítója és elnöke, egyháztörténész, várj önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor, hétfőn este, 19:30 után a Kossuth Rádióban. 56-70.
Beszolgáltatás, padlássöprés, kuláklista. Egy rendszer, amely lépésről lépésre számolta fel a paraszti önállóságot. De mit tett mindez a falusi társadalommal, és hogyan vezetett el a nyílt ellenállásig? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Hétfőn este, 20:30 után a Kossuth Rádióban.